Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Úszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megújult bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szent Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rend előtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az Újdörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Jó estét és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket. Rövidesen Beszélőkönyvek című sorozatunkban Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének harmadik része hangzik el. 20 óra 35 perctől megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 9 órától pedig Egymás közt című műsorunkat kísérhetik figyelemmel. Ugyanebben az időpontban, tehát 21 órától Tokai vételkörzetünkben Téka című műsorunk következik, Törökszent Miklóson és Kisújszálláson pedig a Leltárban kulturális összeállítást hallanak. A 22 órai híreket követően ismételjük meg Kódex című műsorunkat, majd 23 órakor hírekkel jelentkezünk. Utána a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd Daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és jó rádiózást kívánok!
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének harmadik részét hallják, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Neil Boyd Egek mit évő legyek. Nem jött még el az ebéd ideje? Nem jött el. Egymás mellett álltunk a fákkal körülvett temetőben, álmodozva nézve a fűvel vagy cementtel borított sírokat, sírköveket. Utolsó pihenőhelyünk, Nél atya, suttogta a plébános, úgy értem, mielőtt hazamennénk ebédelni. Élveztem a néhány percnyi nyugalmat. Nagyon békés hely, mormoltam. Alig ha várhatna Zenebonát ezektől a hat láb mélységben kiterített oszladozó tetemektől. Megkérdeztem, vajon csupán elhunyt katolikusok számára van-e ez a hely? Komolyan bólintott és megmagyarázta, véleménye szerint a Szent Anya Szent Egyház bölcsen döntött úgy, hogy nem engedi meg a vegyes temetkezést. Így az utolsó ítélet napján, magyarázta derűsen, Szent Mihály hangosan megfújja majd a trombitáját, vad szelek, mint lovagló angyalok süvítenek fel az ég négy sarkából, és a mindenható valószínűleg ezen a kis megszentelt katolikus földdarabon kezdi meg a feltámasztás munkáját. Nem volt kedvem megkérdőjelezni az úr előnyt biztosító földrajzi sorrendjét az ítélet napján. Kelj fel, Seamus Flynn, kiáltja majd az úr. Dudswell atya felszólítására hirtelen vigyázba vágtam magam. Kelj fel, Mary Ryan! Kelj fel, Mickey O'Brien, ha végre egyszer józan vagy! Az ünnepies hangulat magával ragadott, és én is kántálni kezdtem. Comcsontok a csípőcsontokhoz! Felén fordult. És mit mond majd az úr Paddy Rileynak, akinek egy motorbaleset miatt már nem volt lába, amire felálljon? Ülj fel, Paddy, javasoltam. Hol a hite, Neil atya? A feltámadás napján az úr felhúzza Mrs. Spring gyűszűjét, és a láb nélküli Paddyre új lábakat var. Csodálatos látvány lesz. Csak még egyet. Igen, atyám? Ahogy tovább indult, hátra szólt a vállán keresztül. Csak azt remélem, nem leszek a közelben, hogy végignézzem. Kicsit odébb Frederick Connors, atya a Szent Júdás templom plébánosa, 1890-től 1938-ig sírjához értünk. Ez volt az elődje, atyám? Bólintott. Ah, jól emlékszem a napra, 12 évvel ezelőtt, amikor Frederick Connors temettük. Csak 48 éves volt, mondtam, gyors számolás után. Csoda, hogy addig kihúzta Neil atya. Mindig kínlódott a belsőségeivel. Rossz volt a szíve? Nem, a házvezetőnője volt gyalázatos szakácsnő. Újra komolyra fordította a szót. Az egész Szent Júdás egyházközség ott volt, élők és holtak egyaránt. Nagyszerű nap volt, temetésre való, olyan hideg, viharos, vége az évnek, vége az életnek nap. A legmelegebb még mindig a hullák teste volt. Kopasz fák, a rövid fű, fakó, szinte már fehér, és egyetlen madár sem énekelt. Ön végezte a szertartást, atyám? A fejét rázta. McNally atya temette. Magas, sovány ember volt, igazi púzna, feketébe burkolva. Dörgő hangja volt, és hatalmas vörös orra, mint egy náthás sas csőre. Lehajolt, hogy kihúzzon egy gazt, és hanyagul eldobta. Na, ugyanazok a régi közhelyek, persze azért éppen úgy igazak, ne felejts el. Szeretett fivérünk, Frederick eltávozott a földi életből. Hamu a hamuhoz, rög a röghöz. Hiúságok hiúsága. Ami vagyok, az volt ő is, ami most ő, az leszek én is. Feje bal vállára billent, mintha a nyakának egyedül túl nehéz lenne a terhe. Feje bal vállára billent, mintha a nyakának egyedül túl nehéz teher lenne. A koporsóvivők leeresztették a koporsót, és a fagyott rögök mennydörgő robajjal hullottak a fényes fára. Ott álltam a tátongó gödör mellett, és szinte szédülve lenéztem utolsó tiszteletadással a szeretett öreg pajtásnak. Hangos zokogás körös körül, mint a zsidóknál szokás, de a könnyeimen keresztül csak annyit tudtam suttogni. Hála Istennek, hogy halott vagy, Freddy fiú! Mély sóhaj, hangos szipogás. Soha nem élted volna túl a saját temetésedet. A szemem sarkából láttam, hogy rám sandít a szeme sarkából. Na, most pedig Neil atya, jelentette ki könnyedén. Biztos vagyok benne, kész rá, hogy bekapjon egy-két falatot. Az ebédnél pontosan egykor Dudswell atya elmondta az asztali áldást, és boldog tizedik Pius élénk színű nyomata alatt elfoglalta helyét az asztalfűn. Kibontottam a szalvétámat tele várakozással, hogy végre feltölthetem magam. Általában jó a koszt, atyám. Na, amilyen pocsék csak lehet, de egy dolog vigasztaló. Bőven van belőle, a jegyrendszer ellenére egy étkezéssel ő nagysága három komoly étkezésnyit nyújt. Mrs. Spring megrakott tálcával a kezében, szuszogva és fújtatva megérkezett. Megkérdezte, jól hallotta-e, hogy a fűztjét tárgyaltuk meg. Na, valóban, vallotta be Dalzwell atya, éppen azt akartam mondani Neil atyának, nincs semmi baj a maga fűztjével, hanem muszáj megenni. Mrs. Spring elkezdte a sült kitálalását. És miért késett megint az ebéd? Már 2 perccel múlt 1. Bajlottam a válasszal, mindig kész, Mrs. Spring, a tűzhelyjel, fejezte be a jó asszony. Dalzwell atya megbökte a csuklómat, amikor Mrs. Spring elém tette a tányért. Neil atya elkészítette a végrendeletét? Nos, este gyóntatni fog 5 és 6 között. Próbáltam fesztelennek tűnni. Remek atyám, Mrs. Spring közbeszólt. Szegény Neil atya, ha eddig még nem ült gyóntatószékben, biztos halára van rémülve. És joggal, válaszolta a plébános, lecsavarta a mártásos üvegkupakját. Talán arra gondol, maga megy majd hozzá, hogy megszabaduljon a förtelmes bűneitől. Felén fordult. Na, jobb, ha a gyóntatás ideje mindig ugyanakkor van, mert így kialakul a saját közönsége, érti? Na, a jó nép tudni fogja, mikor és hol találja meg. És tudni fogják azt is, hogy kerüljék ki azt a papot, akit ki nem állhatnak, mondta Mrs. Spring. Volt szerencsém, Mrs. Spring, mondta a plébános, és intőn felemelte szőrös kezét. Eltávozhat. Gyónási titkokat kell megbeszélnem az új káplánommal. Ha szükségük lenne valamire, mondta Mrs. Spring, mielőtt behúzta volna maga után az ajtót, csak hívjanak, és olyan gyorsan ide pattanak, mint a falhoz vágott tojás. Dalzwell atya hangos suttogással közölte. A férje a jobb megoldást választotta, még az első világháborúban ott hagyta. Elváltak? Kérdeztem döbbenten. Nem úgy értem. A harcmezőn hagyta könnyű szívvel az életét, Isten nyugosztalja. Tette hozzá az alapjában meleg szívű plébános olyan sebes keresztvetéssel, amit még egy angyal se vett volna észre. Nem tudva, mit tegyek, vagy mit mondjak, hozzátettem. Ámen. Nos, folytatta az atya, köhintve és újra élénkebb hangnemre váltva. Nézzük ezt a szentséget, amely a bűnös ember mérlegét a halálról átbillenti az életre. Na, először is egy jó tanács. Soha ne árulja el, hogy tudja, ki az, aki gyónni jön. Ne mondja például, igazán sokat javult a múlt hónap óta Mrs. O'Kelly, vagy hagyja nyitva maga után az ajtót, Mr. Trevi. Mindenek felett pedig sose legyen szőrszálhasogató, és ne mondja, majd de Mr. Jones, a felesége beismerte, hogy 7 ízben használt fogamzásgátlót, nem 5-ször. Ígérem, hogy nem leszek szőrszálhasogató, atyám, mondtam, gyanítva, hogy itt ugratás történik, de ilyesmi vajon gyakran előfordul? A fogamzásgátló használata? Nem, atyám, de az, hogy hazudnak ezzel kapcsolatban. Enyhe meglepetéssel megkérdezte. A hazugság szót használtam volna, inkább úgy van ez, mint a golfnál. A férfiak olyan hallatlanul büszke lények, hogy hajlanak rá, hogy alálbecsüljék, hány ütéssel értek a lyukba. Na, nincs ebben semmi rossz szándék. Úgy érti, csak összeadási hiba. És néha kivonás, mondta mindentudóan. Induláskor, folytatta bizalmasan felém hajolva boltozatos koponyájával, melyre ferdén fésülte rá a ritkuló barna haját, és rám szegezte szemét. Eleinte, sajnos meg kell mondanom, valószínűleg a leg... kereste a megfelelő kifejezést, aztán megtalálta, a legmegrögzöttebb bűnösöket kapja majd. A legmegrögzöttebb szó enyhe hangsúlyt kapott. Jégcsapok futkároztak a gerincemen, de próbáltam tréfával elütni. Csak nem önt vagy, Mrs. Springet? A tányéromra mutatott. Vegyen hozzá egy halom mustárt, és ha szerencséje van, nem érzi majd az étel ízét. Engedelmeskedtem. Lesz, aki azt gondolja, természetesen teljes egészében tévesen, hogy maga zöld fülű, aki soha nem hallotta még, hogy a bűnt feltalálták. Mások kihasználják azt az előnyt, hogy a hang alapján még nem látja maga előtt az arcot, de annyi idő se kell, amíg 2-t csap a farkával egy fekete bárány, már is megkapja a magára eső részt a megrögzött bűnösökből. Az a gondolat, hogy eleinte a várhatónál jóval több nehézség zúdul majd rám, egész napra elrontotta a szájízemet. Na, van még valami kérdése, Neil atya? Azon kívül, hogy hánykor van a vacsora? A délutáni tea atyám, kockáztattam meg, mivel erre nem kaptam semmi választ, újra próbálkoztam. Érdekes ez egyáltalán? Az étkezések rendjére gondol a házban, vagy a fenti szentségre? Nem, Neil atya, egyáltalán nem érdekes órákig ülni ott, ártatlan asszonyokkal és gyerekekkel, akik bűnöket fröcskölnek a védtelen fülébe. Átkozottul unalmas, ha tudni akarja, főleg, ha, megveregette a csípőjét, a foglalkozással járó betegségben szenved. Persze, egészen más dolog, ha valami jó, zaftos gyilkosságot kap éppen ma este, talán éppen az első gyónúja lesz az. Tudtam, hogy ugrat, mégis nagyot nyeltem. Ez nem valószínű, atyám, szóltam, mikor nem válaszolt. Ugye? Kérdeztem. Csak találomra is a saját tapasztalataim alapján azt mondanám, 4 az egyhez szól ellene. Persze, a szex már egészen más dolog. A szex gyakrabban jön elő? Nos, csóválta a fejét. Miután maga hozta elő ezt az illetlen tárgyat, megmondom, ha egy ír lány azt gyúnja magának, hogy együtt járt valakivel, ennek alaposan járjon utána. Utána kérdezzek, atyám. Rám nézett, mintha kérdezné, hogyan másképp? Egy jány számára, Neil atya, az együtt járás kifejezés, attól kezdve, hogy egymás kezét fogták a parkban, akár a sokszoros paráznaságig, bármit jelenthet. És vigyázzon, mert az angolok, az amerikaiak nem, azok derék, egyenes emberek, a halálos bűneiket egy csomó apró vétek közé suvasztják be. Na már most, a születés szabályozás, hogy bizonyítsa, milyen haladó szellemű szemináriumi nevelést kaptam, közöltem, hogy úgy hírlik, tudósok fogamzásgátló pirulák kidolgozásán munkálkodnak. És nem kétséges, felelte mérgesen. Ugyanazok a luciferi fickók azt is képzelik, hogy egy nap majd a holdba repülnek. Na már most a gyakorlat. A fogamzásgátlás súlyos bűn, mert beleavatkozás a természet rendjébe, amely meghatározza, hogy 1 + 1 = 3. Mosolyogtam, remélve, hogy ezt várja tőlem. Az úr azt mondta ős szüleinknek, szaporodjatok, nem pedig azt, hogy hiúsítsátok meg. Egyébként mi történt volna, ha Ádám és Éva fogamzásgátlót használnak? Semmi, atyám. Na, így van, hogy ott kezdjük. Például maga meg én nem csevegnénk itt együtt, és az egész világ óriási állatkert lenne. Őrök nélkül, hogy gondozzák őket? Van ennél jobb példa a fogamzásgátlás káros voltára? Megráztam a fejem, jelezve, hogy érvelése meggyőzött. Neil atya, az egyház milyen természetes módját engedélyezi a fogamzásgátlásnak? A teljes megtartóztatást, atyám. Mitől? Kérdezte. Az italtól? A hús eledeltől? Haltól? A róseibnitől? Lenne szíves pontosan meghatározni? A szextől? Helyeslően csücsörített. A teljes szexuális megtartóztatás tiszta dolog. És minden bizonnyal hatásos, főleg, ha a férj és a feleség elég elővigyázatosak és külön városban alusznak. A másik mód, mondtam, a biztonságos ciklussal élni. De ha már megkezdődött egy férfi és egy asszony érintkezése, mikor engedélyezett a megszakítás, tette le a villáját. Mrs. Spring ezt a pillanatot választott, hogy bedugja a fejét az ajtón és megkérdezze, szilvapuding sodóval? Dudleswell atya kimért udvariatlansággal közölte vele, szólni fog majd, ha késznek érzi magát a szilva pudingra sodóval. Megismételte a kérdését, milyen kivételek vannak az érintkezés meg nem szakítására vonatkozó általános szabály alól, Mrs. Spring desszertjén kívül. Próbáltam időt nyerni, házastársak esetében? Ha nem házasok, fiam, meg kellene szakítani, amielőtt még elkezdenék. Ilyen intim kérdést soha nem tettem eddig fel magamnak, így zavartam, megkérdeztem, vajon egy földrengés megfelele? Minden bizonnyal Neil atya, de ezt vajon mint okot vagy okozatot tekinti? Mikor látta, hogy nem találgatok, tovább feltette a kérdést. Na, tegyük fel, hogy a gyerekek váratlanul benyitnak a szüleik hálószobájába. Mi alatt? Igen. Egy pohár vízért, atyám? Bármilyen okból, akárhogy vizet igyanak, akárhogy kieresszék magukból. Ó, kiáltottam, amint az emlékezetem hirtelen megvilágosodott. Megszakítható az érintkezés, közben, ha leszakad az ágy. Kitűnő, helyeslően csapkodta a térdét, feltéve persze, hogy nem az volt a szándékuk, hogy megelőzzék a fogamzást, hanem csak az, hogy látszólag rendet teremtsenek a szobában. Ebéd után Duddlesville atya a templomba kísért. Rövid ima után közelről megmutatta a gyóntató székem. Ahogy látja, gondoskodtam róla, hogy a rácson elsötétítő függöny legyen. A jó nép szereti azt hinni, hogy nem tudják őket megkülönböztetni Ádámtól vagy Évától. És megtudjuk, atyám, a pap olyan a gyóntatószékben nyílatja, mint a vak ember. Csupa fül. Következésképp a hallása nagyon élessé válik, ha követni tud. Egy idő múlva minden hangot felismer az egyházközségben, ami több, folytatta némi hivatásbeli büszkeséggel, még mielőtt kinyitnák a szájukat, már a lépéseikről tudni fogja ki az. Arról, ahogy kinyitják a gyóntatószék ajtaját, ahogy megnyikkannak, amikor letérdelnek a térdeplőre, meg arról is, ahogy lélegeznek. Elakadt a lélegzetem, hallva Duddlesville atyának milyen rendkívüli felismerő képességei vannak. Sokszor Neil atya tudni fogja a bűneiket, mielőtt még meggyonnák őket. A halálosakat is, atyám, főleg a halálosakat. Úgy láttam, igen kedvére való hallgatóságot talált bennem. Néha megérzi rajtuk a szagát, mint az italt vagy a fokhagymát, de az a legszörnyűbb, vártam, rémülten latolgatva az agyamba, mi jöhet még, hogy azt is tudni fogja, mikor kellene fogorvoshoz menniük. A bűnök maguk elég gyűlöletesek, de a rossz lehellet, fúj! Na, most pedig végezetül, úgy látszott megkönnyebbül, hogy ezt lerázta magáról, a süket némák. Vigasztalanul csak megismételni tudtam nehézségeim utolsó forrását. Na, ezekkel két probléma van, mondta élinken. Ők nem hallják magát, és én nem tudom őket hallani. Tetszett neki, hogy ilyen gyorsan felfogtam a kérdést. Hogyan hallgatja meg tehát a gyónásukat? Na, nem is tudja, ha csak csodát nem művel. Ide nézzen. Belépett a gyóntatószékbe, és egy fiókot mutatott a rács alatt, amelyet kihúzott. Ez két felé nyílik. A süketnéma felírja a bűneit egy papírra, és áttolja magához. Maga felírja a penitenciát, visszatolja, és megadja a feloldozást. Ha a papíron az van egy font kolbász és két darab bárányborda, akkor tudni fogja, hogy a hentes érdekes megrendelést kapott. Mi történik, vetettem ellene, ha a süketnéma nem tud írni vagy olvasni? Kicsit kedvtelenül nézett rám. Neil atya, okvetetlenül szükséges, hogy állandóan nehézségeket találjon ki önmagának. Ki hallott már olyan süketnémáról, aki nem tud írni vagy olvasni? De tegyük fel, hogy mégis van ilyen. Oh, mondta, mintha mi sem lenne nyilvánvaló. Lehúzza, fiam, a függönyt, és jelbeszédet használ. Mrs. Spring tehát szolgált fel 4-kor, és ez egy negyed óráig tartott. Nem sokat jegyeztem meg abból, amit hozzám beszéltek. Rögtön utána a szobámba mentem, hogy felkészüljek a rám váró megpróbáltatásra. Reszkedtem, ahogy gondolom a sebész az első operációja előtt. Azon kívül, hogy tudtam, hogy én sokkal nagyobb kárt tehetek, mert én a lelkeknek árthatok. Felöltöttem a papi Szabónál, Van Hainál a felszentelésemhez nemrég beszerzett reverendámat. A szüleim bár nem jó módúak, ragaszkodtak hozzá. Még nem voltak rajta elől leves pecsétek, minden gombja megvolt. Reszketett a kezem, alig tudtam begombolni őket. Duddlesville atya értem jött a dolgozószobámba, hogy átkísérjen, ahogy mondta, a tolongó tömegen keresztül a gyóntató székemig. Megköszöntem a támogatását. Csak azt remélem, Neil atya, hogy a térdei nem fognak minduntalan hangosan összekoccanni. Lementünk a lépcsőn, és átmentünk a házat és sekrestjét összekötő ajtón. Onnan aggodalommal telten léptem be a templomba. Üres volt. Azt vártam, hogy legalább egy-két padnyi hívő vár gyónásra. Valamilyen oknál fogva az üresség még rosszabbul hatott a lelki állapotomra, mintha tömegek nyüzsögtek volna a templomba. Elhagyatottnak éreztem magam, mint Mózes a hegy tetején. Jó ég, nélaty, egy lélek sincs itt. Hirdetést kellett volna közzétennem az újságban. Reszketve térdet hajtottam, majd végigmentem vele a hajón a gyóntató székemig. Lépteink visszhangzottak, mintha múzeumban lennének. Az atya itt érzékenyen kezet rázott velem, és ott hagyott. Kinyitottam a gyóntató szék rámeső oldalát, és magamra vettem a szék támlájára fektetett bíbor színű stólát, becsuktam az ajtót, és leültem. Na, itt legalább magamban voltam egyedül, és nem nyilvánosan egyedül, mint a templomban. A gyóntató szék ajtaján fent tejüveges rész volt. Ezen keresztül zavaros árnyakat láttam táncolni a gyertyák imbolygó fényében. Az a tiszteletlen gondolat jutott eszembe, hogy mindez olyan, mintha valamilyen régi módi illem helyen ülnék. Már majdnem sikerült összeszednem magam, mikor rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Neszeket hallottam. Azt képzeltem, valaki lábújhegyen beosont a fülke gyónó részébe, vagy már az elejétől ott rejtőzködött. Hallgatóztam. Igen, kérdeztem arra az esetre, ha gyónó vár, hogy elkezdhesse. Semmi beszéd nem hallatszott, csak neszek. Éreztem, hogy valami súrolja a reverendám alját. Vad kiáltással kilöktem a gyóntatószék ajtaját, és hatalmas recsenés kíséretében kiugrottam ülőhelyemről. Egy egér volt. A rágcsálóktól mindig iszonyodtam, egy anya egér, melyet eszeveszett sietséggel két kisebb egér követett. Tavasz óta itt pészkeltek a fűtőtest mögött. Elmenekültek a félhomályban. Nem mehettem utánuk, mert másik fantom tűnt fel a láthatáron. Egy idősebb hölgy lépett be a templomba, virágcserép formájú kalapban, éppen abban a pillanatban, amikor kitörtem a gyóntatószékből. Nem lévén hozzászokva egy ismeretlen pap ilyen vad mutatványához felsikoltott, és kirohant a templomból. Na, éme, ott megy el az első gyónom, elmélkedtem. Reméltem, hogy nem fog feljelenteni a rendőrségen. Óvatosan visszamentem a gyóntató székhez, és akkor láttam, hogy sietős menekülésemben kirúgtam magam alól a széket, és eltörtem az egyik lábát. Egy faszilánkon lógott csak. Ha ügyesebb ember vagyok, megjavíthattam volna a helyszínen, de tény az, hogy az vagyok, amit az apám két balkezesnek nevez. Hogy úgy mondjam, még a jobb lábam is balkezes. Székemmel a kezemben bűntudatosan Dudleswell atya fülkéjéhez osontam, és kicseréltem az ő székével. Saját fülkémbe visszatérve felgyújtottam a csupasz villanykörtét, miután megbizonyosodtam róla, hogy a sarokban nem lapul semmiféle kiugrásra kész egérapuka, kinyitottam a breviáriumomat. Nevetséges önáltatás volt, imádkozásra képtelen voltam, és az arra a napra kötelező részt már amúgy is elvégeztem. De a fekete, bőrkötéses könyv melegséget és biztonságot árasztott, amire nagy szükségem volt. A szemináriumban az erkölcsi teológia tanára, Flynn kanonok úr azt tanácsolta nekünk, írjuk ki magunknak a gyóntatás latin szövegét arra az esetre, ha egy válságos pillanatban elfelejtenénk. Nagy betűkkel kiírtam egy papírlapra. Amikor gyónó jön, elszokás oltani a lámpát, így nagy betűk kellettek hozzá, hogy el lehessen olvasni. Hálás voltam Flynn kanonok úr tanácsáért. Eddigre már a mi atyánkot is nehezen tudtam volna elmondani segédeszköz nélkül.
Elhangzott Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének harmadik része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil Ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. A riporter Pap Ildikó.
Arról beszélünk, hogy misszió, missziós szolgálat az egyház életében, misszió a ferencesek életében. Magyarországot ma mennyire érzed missziós területnek?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy 1,5-2% jár az összlakosságba a Szentmisére, akkor mindenképpen missziós terület. Amint említettem, hogy szívesen jártam olyan rendezvényekre, hogy hát, ha megmondanák azt tőlem okosabb emberek, hogy hogyan is kell élni ebbe a missziós világba. Mivel én foglalkozok a történeti előadásokkal és kutatásokkal, én azt láttam egy emberek megszólítási lehetőségének. De más emberek lehet, hogy mást látnak, amihez én nem értek, amint említettem például a síoktató rendtársamat. Tehát mindenki a saját karizmái szerint próbálja keresgetni az, hogy mit kellene, csak én több eligazítást várnék ezen a területen egyházi vonalon.
Ha már szóba hoztam, hogy népegyház, hogy ugyanazt tanítja a család, iskola és az egyház, a templom. Az Egri Főegyházmegye területén töltötted az elmúlt 6 évet, itt most optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy több mint 56 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. Összecsenghet, mert hogy ezek mellett, az oktatási intézmények mellett nagyon kis távolságon belül ott van az egyház, a templom. Más kérdés az, hogy családban vajon ugyanezeket az értékeket kapja el meg az a gyermek, aki bekerül egy ilyen oktatási nevelési intézménybe. Milyen előnyei vannak ennek, hogy akár intézményes keretek közé került egy hitoktatás, és lehet ennek hátránya? Tartozik egyáltalán katolikus iskola? Mert hogy mellettetek van, de nem biztos, hogy hozzátok tartozik.
Amikor megkérnek minket valamire, lelkinapra, akkor mindig el szoktuk vállalni, és átmegyünk, vagy fogadjuk őket. A Bottyán János iskola van mellettünk legközelebb. Nagyon szomorúan éltem meg azt az intézkedést, hogy az iskolában bevezették a szabadon választható hit és erkölcstan oktatását, vagy erkölcstan oktatását, kettő közül választani lehetett. Azért értem meg szomorúságnak, mert így a templomba nem járó családok úgy gondolják, hogy az iskolában minden probléma megvan oldva. Amikor a plébánián volt a hitoktatás, az nem csak egy tanítási óra volt, hanem rendszeresen végigmutattam nekik a templomot, és mindent a kezükbe adtam, amit csak lehetett, hogy egy tárgyi tapasztalatuk legyen. Aztán az is egy nagy élmény volt, hogy kihívtam őket csocsózni, pingpongozni. Ha én nyertem, akkor azért volt jó tapasztalat, ha porigaláztak a játékban, akkor azért volt egy jó tapasztalat. Nekik is, meg nekem is. Tehát ezek a plébániához kötődések elmaradtak az iskolai hitoktatással. Ezért én nagyon szomorú voltam. A másik kérdés, nem tanítottam egyik Egri Egyházmegyei iskolában sem, nem voltam hitoktató. Azt tudom, hogy a hitoktatók mindig azt mesélik, hogy ez egy missziós terület, és sok küzdelmük van. Sok küzdelmük van ezzel. Nem egy jó tapasztalat, de mondjuk kivonul egy katolikus iskola egy szentmisére, mondjuk karácsonyi szentmisére, és az áldozók száma 2. Ez egy nehézség. De a részleteket nem ismerem, nem tanítottam az iskolába, úgyhogy nem tudom megmondani. A hitoktatók missziós területnek és komoly lelki pásztori feladatnak értékelik az iskolákat. Ha ennyi iskolánk van, talán jó lenne, hogyha több mondjuk állandó diákonus lenne az iskolában, akik hitoktatással is foglalkoznak, és nem is ez a lényeg, hanem hogy megkereshetők a fiatalok által. Jelen vannak a fiatalok életében valami módon. Egy-egy nyári tábor nagyon sokat számít. Egy-egy kézes kirándulás, egy zarándoklat, egy filmnézés. Nagyon szerettem Szeged alsóvárosi plébános koromban, hogy a kolostor tetőterébe 23 egyetemista lakott. Én egy héten 3 este fölmentem hozzájuk, leültem közéjük a konyhába, néha ettünk egy szalámit, máskor csurdítottunk a kertbe, egyetlen hittanórát nem tartottam nekik. Néha olyan filmeket néztünk meg, hogy nem is tudtam, hogy ilyen film van. De megnéztük együtt, mert éppen az érdekelte őket, és ha kérdésük volt, akkor feleltem nekik. egyáltalán jelen voltam az életükben, mindenkivel tegeződtünk, mindenki fölhívhatott telefonon, küldhetett egy e-mailt, problémájával fölkereshetett, örömével fölkereshetett. Egyetlen hittanórát nem tartottam, csak jelen voltam az életükben. Semmi többet nem tettem. De az később kiderült, hogy ennek nagyon örültek.
Lehet, hogy ez a jelenlét, ez a valódi jelenlét, ez fontosabb volt, mint hogyha egy 3-4 hittankönyvet végigvesztek, ami az ő korosztályuknak.
Ugyanakkor jó egy hittankönyvet is végigvenni, mert olyan kérdések vannak benne biztos, ami őket érdeklő téma, de ezt én később aztán tovább vittem, hogy jelen legyek mondjuk Gyöngyösváros életében, vagy a Gyöngyösi Helytörténeti Klubban, vagy a Honismereti Szövetségnek a gyűlésein jelenlétemmel. Tudnak, ismernek, megszólítanak. Például Gyöngyös városába nehéz úgy végigmenni, hogy 3-4-en ne állítsanak meg, és ne beszéljenek arról, hogy a Vahot verskörben mi lesz a következő téma, a gyöngyösi helyi értéktárban mi lesz, a Jász helytörténeti körbe mi lesz a következő kirándulás. Tehát, hogy így meg tudnak szólítani olyanok is, akik egyébként nem is ismertek volna. Vagy visszajelzés arról, hogy korábban a Gyöngyös városában megjelent Kékes magazinban ezeket a cikkeimet olvasták, és akkor ezt tapasztalták benne, hogy milyen jó volt ez. A Kékes magazinban 2023-tól egészen mostanáig majdnem minden hónapban írtam egy-egy cikket.
Beszéltünk a te hivatástörténetedről, tapasztalataidról. Nézzük egy kicsit a magyarországi ferenceseket. 14 rendházatok van ma Magyarországon?
Igen.
Hányan vagytok szerzetesek?
Nem olyan régen számoltam, hogy 1995-ben, mikor elvégeztem a novíciátust, akkor 191 magyar ferences volt a két rendtartományban, most pedig 94-en vagyunk, ebből 50-en betegek vagyunk, és a 44-en egészségesek körülbelül.
94-en 14 rendházban.
Az azért bonyolultabb kérdés, mert például van 5 iskolánk. Azokban is jelen kell lenni, akár legyen az óvoda, vagy Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Érdekes, amikor 99 tájékán voltak ezek az akkreditációs bizottsági összejövetelek, hogy minden főiskolát elemeztek, akkor összefogott a bencés, meg a piarista, meg a ferences rend, hogy közösen létrehozzanak egy főiskolát. És mesélte a Jakab atya, hogy elkészítették a terveket, és vitték Rómába, hogy jóvá hagyassák, és akkor mondták, hogy jó, rendben van. Most van nyomdába, hogy a szerzeteseknek kötelező közös főiskolát létrehozni, ezt még olvassátok el, és dolgozzátok bele. Úgy látszik, hogy mi megelőztük saját magunkat, de nem újdonság ez, mert ez 1940 valamikor is felvetődött már, hogy kellene egy ilyen közös főiskolát, ugyanis 3 rend könnyebben kiállít egy tanári kart, több diákot tud megmozgatni, de hát 99-ben a Ferences Hittudományi Főiskolának volt vagy 10 hallgatója. Az nem egy igazi főiskolai létszám, most a Szapienciának biztosan több van.
Ha meg lehetne fogalmazni, minden szerzetes közösségnek van valamilyen karizmája. Mi a ferencesek igazi, valódi karizmája?
Remélem, hogy Szent Ferenc egyszerűségével veszünk részt minden intézményünkben, akár megszólíthatóságot, elérhetőséget kérdését tekintjük. Tehát Szent Ferenc egyszerűségével, derűjével, vidámságával, még akkor is, ha különböző nehéz helyzetek mindig alakulnak minden intézményben, mert olyan intézmény még nem volt, amiben valami nehézség ne lett volna. De hát, ha ezzel a ferences derűvel és egyszerűséggel, imádságos, Istennek elkötelezett élettel tudunk részt venni ezeken a helyeken.
És hogyha ezt a 14 rendházat nézzük, lefeditek teljesen a társadalom, legfiatalabb óvodásokat említettél, legfiatalabb generációját egészen az idősekig, betegekig. Erre is értettem, hogy mi a karizmátok, hogy mindenféle pasztorációs tevékenységet folytattok a 14 rendházhoz közel álló területeken.
Igen. Hát ugye nyilván az iskolák meg az óvodák, oktatási intézmények magukban hordozzák a saját karizmájukat, de egy-egy plébánián vannak gyerekek is, meg nyugdíjasok is. Tehát a kettő között minden előfordul, de van köztünk kórházlelkész is, meg szóval sokféle hivatásba tevékenykedünk mi. De mindenben meg lehet élni a ferences lelkiséget.
Nagyon fontos és nagyon nélkülözhetetlen színfoltja a ferences szerzetes közösség az egyháznak. Milyen hagyományt vett át az egyház a ferences szerzetesektől, vagy kifejezetten Szent Ferenctől?
A ferencesek fontosnak tartották mindig a Jézus nevének a tiszteletét, akár Szent Bernardin, Kapisztrán, Szent János életét, ha nézzük, de gondoljunk csak arra, hogy Szent Ferenc volt az, aki fölállította az első Betlehemet Greccióban, az is több egyház közösség életében jelen van, bevezettük a keresztutakat, Jézus szenvedéséről való elmélkedést Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, gondoljunk csak, hogy Alverna hegyén megkapja a stigmákat, ezek biztosan. Ugyanakkor a történelem folyamán a ferencesek mindig is mindenféle területen jelen voltak, a népmisszióktól az egyetemek életében, szóval minden területen jelen voltak.
Többszörös jubileumot ünnepelt a ferences közösség az elmúlt pár évben. Gyöngyösen kifejezetten hogyan ünnepeltétek ezeket a jubileumokat? Volt külön, vagy központilag tartottátok meg ezeket?
Hát először is a központban mindig voltak meghirdetett programok, de például Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepén szeptember 17-én Gyöngyös Alsóvárosi templomban is elimádkoztuk a zsolozsmát, szentmisét mutattunk be annak teljes mi voltjáról, cikket írtam az újságba, tehát hogy megünnepeltük például. A ferences jubileum most van Szent Ferenc halálának ugye az évfordulója, 800. évfordulója, meghirdettünk országosan zarándoklatokat, előadásokat, programokat, meg hát már előre meg van hirdetve, hogy október 3-án Esztergomban egy nagy ferences családi összejövetel lesz ezen az alkalomból a tranzitusról való megemlékezés kapcsán. De Mátra Verebély Szentkútra is visszük az embereket, és ott is egy nagyobb közösségi programba tudok őket belevonni.
Az elmúlt hetekben sok-sok cikk, írás, vagy akár rádióműsor született arról, hogy lezárul egy korszak. Nagyon-nagyon sok, azt mondom, hogy egyházhoz közel álló és kevésbé közel álló lakó, hívő is kifejezte a fájdalmát a tekintetben, hogy lezárul ez a korszak, megszűnik a ferences rendház Gyöngyösön. Ti a ferences közösségen belül, és te személy szerint hogyan tekintesz erre a korszakra, ami itt lezárul?
Minden változás, meg úgy negatívum vagy bezárás fájdalommal érinti az embert, akár ferences, akár nem ferences. Mert akkor le kell zárni. Befejeződik valami. Ugyanakkor én azt is látom a rendben saját magam életében is, meg az egész közösség életében, hogy lassan elfogyunk, egyre kevesebb az erőnk.
Mondja ezt úgy valaki, aki egy 94 fős szerzetes közösséghez tartozik. Sok-sok szerzetes közösséggel beszélgetek hazánkban. Van, ahol 10 sincsenek egy közösségen belül. Tehát azt mondom, hogy a ferencesek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró közösség hazánkban.
Igen, de sokféle munkát is vállaltunk. És Zalaegerszombathelytől Nagyszőlősig elég nagy terület azért. Akár plébánia, akár autista rendi segítőközpont, akár gimnázium, akár főiskola, nem szabad elfelejteni, ez mind nagy felelősséggel járó intézmények. Egy plébánia is, meg egy főiskola is. Csak gondoljuk el, hogy egy főiskolára tanári kart kell adni. A főiskola tanárainak fontos hivatása, hogy ne csak megtanítsák, hanem neveljék is azokat, akik oda vannak, meg hogy a saját szakterületükön kutatásokat folytassanak. Műveljék a teológiát. Tehát ne csak azt csinálják, hogy valaki megírta a könyvet, abból én felolvasok sorokat, hanem műveljék a teológiát. Ez sok energia és sok imádság és sok feladatot jelent, de egy plébánián is sokféle feladat van, amint említettem, Magyarország is, meg Európa is missziós terület. Hogyan szólítjuk meg azokat, akik nincsenek a közelünkben? Hogyan erősítsük meg azokat, akik a közelünkben vannak? Ezek súlyos és nehéz kérdések. Mi pedig kevesebben vagyunk, öregszünk, betegszünk és elfogyogatunk.
Mi az, amit te személy szerint ebből a 2x6 éves időszakból, amit Gyöngyösön töltöttél, ezt így örömmel viszed magaddal a következő évekre is?
Minden városnak és minden egyházközségnek megvan a saját karizmája. Gyöngyösen is vannak kiváló emberek, akiket megismertem az elmúlt időben, akik valamilyen karizmával rendelkeznek akár a társadalom javára, akár az egyházközség javára. Ezek, mint helyi értékek, jelen voltak és jelen vannak is mindig az egyház életében. Számomra ebből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy nekem nagy példa volt a ferencesek 1709 és 10-ben a pesztis járvány idején életüket áldozták a gyöngyösi hívekért. Mindig volt egy vagy két testvér, aki ápolta a betegeket, és harangozásra jelezte, hogyha ő is megkapta a betegséget, és akkor a rendházból jött a következő testvér, és 25-en meg is haltak. Másik nagyon fontos példa számomra Páter Kis Szaléz, a hét ferences vértanú egyike, és Gyöngyösről vitték el, Gyöngyösen tartóztatták le, nyilván nem ott halt meg, hanem valószínű Sopron-Kőhidán, de hogy az ő élet példája is kitartott a legnehezebb diktatúra éveiben is. Na most ezek a ferencesek együtt éltek több más olyan emberrel, akik szintén példamutató életet éltek akár a városban, akár az egyházközség életében. Most nyilván nem a vértanúságnak ideje van 2026-ban Gyöngyösen, de hogy most is ott vannak. Egyet ki tudok még emelni, nem olyan régen készítettem interjút dr. Lovász Teréz ferences világirendivel. Március 30-án volt az orvosoknak a világnapja, és az ő élete, keresztény élete, világirendi élete, orvosi hivatása egy jó életpélda, nem csak az én számomra, hanem mások számára is. Természetesen sokkal több mindent lehetne még elmondani, de ahhoz egy egész rádióműsor is kevés.
Tavaly ünnepelted ezüstmisédet, erre a 25 évre hogyan tekintesz vissza? Mi az, ami úgy különösen ott van a szívedben? Akár korábban tervként, vágyként, álomként megfogalmazódott, és még nem sikerült elérni, hogy még van idő, és akkor ez a közeljövőben ez remélhetőleg megvalósul, és mi az, amire így hálával gondolsz vissza?
Az új misé szentképemen és az ezüstmisén is szerepelt a következő mondat, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. 25 év alatt megerősödtem ebben a mondatban, hogy Jézus hívott el erre a szolgálatra, nem azért, mert bárs akármilyen szolgálat vagy hivatás rossz vagy rossz lett volna, hanem mert így gondoltál az én életemet. Ebben 25 év alatt megerősítettem, akár milyen szolgálaton is voltam, akár plébánosként, káplánként, iskolalelkészként, vagy helytörténeti kutatóként, vagy akármiként dolgoztam is az elmúlt 25 évben. Ez számomra egy fontos megerősítés. Ferences hivatásomban egyre több olyan könyvet olvasok, hogy a Szent Ferencnek a lelkiségében, gondolkodás módjában el tudjak mélyülni még jobban. Az ő életszentsége, az ő élethivatása nem olyan, hogy elolvasottam egy könyvet, és már mindent is tudok. Hanem bármit olvasok el, vagy gondolok át, mindig egy-egy gondolattal beljebb jutok. Szent Ferencnek fontos gondolata volt az, hogy ő és a testvérei ne a világban különböző fontos vezető tisztségeket lássanak el, hanem beosztottaként, egyszerűségben, kisebb testvérként legyenek jelen a világban. Fontos számomra, hogy a különböző szolgálatokat, amiket ellátok, abban kisebb testvérként vegyek. Részt megszólítható és elérhető legyek. Másik, ami egyre jobban megragad Szent Ferencből, nem gyűjtötte maga köré a világ dolgait és tárgyait. Könyvtáros létemre 3 saját magántulajdonú könyvem van. Az elmúlt 25 évben egy csomó mindent leadtam a rendház könyvtárba, a plébánia könyvtárba, a városi könyvtárba, a minisztránsoknak kiosztottam, a kiskorusnak vagy akárkinek. Nincs szükségem annyi holmira, annyi dologra. Rendszeresen kell menjek bevásárolni is, és tudom, hogy hiába vannak azok a dolgok oda kirakva, hiába vannak azok oda elém téve, akkor is azt kell megvennem, amire pont szükségem van. Lehet, hogy esetleg vágyom egy-két dologra, hogy ez aztán nagyon fontos lenne, hogy megszerezzem, mert ez aztán tényleg aztán az a ferences életet, a lelkipásztora életet is mind föllendítené, aztán rájövök, hogy nem kell ezekre. Szükségem volt, most kellett leselejtezzem a notebookomat, mert 2011-es gyártmányú volt. és bizonyos funkciókat már képtelen volt előállítani, már pedig a könyvek írásához kezelnie kell egy notebooknak bizonyos dolgokat. De vettem egy 4 éveset, vagy 5 éveset, az is még ki fog tartani másik 10 évig. Ugyanakkor a legújabb minőségű laptopok, meg se gondoltam, hogy nekem olyat kellene venni.
Többször is hangsúlyoztat Szent Ferenc egyszerűségét, meg azt a szolgálatkészséget, amivel ő az emberekhez szólt, az emberek felé fordult. Valahol az egyháznak is ez a küldetése. Ez az egyszerűség, meg ez a szolgálatkészség, nem? Vagy ez külön ferences karizma?
Biztosan valamilyen módon igen. Én azonban nem tudok más papok vagy hívek fejével gondolkozni, mert mindenki más karizmát kapott az egyházban. Azt mondjuk, hogy a 7 ajándékú Szentlélek, a 7-es szám az egyházban a teljességet fejezi ki. Lehet, hogy ez 32.322.512. Mindenki más a karizmát. Vajon szerepel a Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben a Szent István rádió? Nem, konkrétan így nincs megírva, hogy sajtó, de mégis háttérben jelen van, hogy van, akik arra kapnak hivatást. A másik, többször voltam egy rendházban gazdasági vezető, ökonomusnak mondják nálunk ezt. De hogy én a számokkal mindig hadilábon állok, az biztos. Viszont biztos vagyok benne, hogy vannak az egyházban olyan karizmával rendelkező emberek, például ebben az épületben is, ahol rádióadást fölvesszük, akik örülnek, hogyha végre valahára számokat látnak, és azt összeadhatják, meg kivonhatják, meg a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot megírhatják. Én pedig akkor rendeztem ünnepet, amikor leváltottak az ökonomusi hivatásról.
Kamil testvér, nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden megosztásért, amit most így elmeséltél nekem, rádióhallgatóknak. Mit kívánhatnék? Te mit kívánnál magadnak?
Szent Ferenc példájára az evangéliumot, Jézus Krisztus követését még a következő 25 évben is jó sikerüljön megvalósítani.
Vagy egyre jobban. Legyen így. Én is ezt kívánom számodra. Köszönöm neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, de a rádióhallgatóknak is kívánjunk ilyeneket, hogy az evangéliumban minél jobban előre tudjanak haladni.
Legyünk eszközök ennek elősegítésében. Köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Varga Kamil Ferences szerzetessel Papildikó beszélgetett.